Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Dosztojevszki tökéletlen és hatalmas szörnyeteg, de nincs párja eredetiség és hatásosság dolgában.
Egy Szentpéterváron akkreditált francia diplomata mondta ezt. Azóta könyvtárnyi tanulmány jelent meg róla a legellentétesebb véleményekkel. Két szovjet esztéta, Vlagyimir Jermilov...
Nem tudjuk feledni és megbocsátani Dosztojevszkijnek azt a sötét, ádáz dühöt, mely korának legjobb demokratikus erői láttán elvakította.
És Viktor Sklovszki...
Nem lehet megsérteni Dosztojevszkijt anélkül, hogy meg ne sértenék magát az emberiséget is, sokféle nagyszabású szándékában és útkeresésében.
Továbbiak.
Megszállott titoklátó.
Epileptikus őrült.
Gyermeklány erőszakoló szadista.
Mániákos roulette-bolond.
Áruló renegát.
Zseniális proféta.
Ez az ember feletti ember, ennek is nevezték, 1821-ben született másodikul egy 7 gyerekes családba.
Dosztojevszkij. Dokumentumjáték. Az író naplója, levelei, özvegyének emlékirata és kortársainak feljegyzései alapján írta Zolnai Vilmos.
Szegény emberek.
Alekszandr Ivanovics Szaveljov, tanulótársa a hadmérnöki főiskolán írja Dosztojevszkijről.
A szegények védtelenek iránti részvét már igen korán, kisgyermekkorában kifejlődhetett benne, amikor Moszkvában élt atyával, aki orvos volt a szegény kórházban. Fyodor Mihajlovics ott az ablakon át, az udvaron, a lépcsőn nap-nap után láthatta a szegényeket, koldusokat, toprongyos nincsteleneket, akik elvánszorogtak a kórházig, s ott ültek vagy hevertek, segítségre várva.
Édesanyját 18 évesen vesztette el. Apja ezután falura költözött. A harmadik fiú, Andrej beszél.
Jó magam, mikor utoljára voltam lent falun apámnál, 1838 nyarán, semmi abnormálisat nem észleltem életmódján. De aztán ismét magára maradt a késő őszre, hosszú télre. Hajlandósága a szeszes italok iránt egyre erősödött, és mondhatni sosem volt teljesen józan állapotban. Elérkezett a tavasz, de nem sok jót ígért. Akkoriban Cseremosnya faluban az erdőszélen, a földeken dolgozott egy munkás csapat. Talán 15 vagy 20 főből álló. Apámat kihozta a sodrából a parasztok valamiféle ügyetlensége, kikelt magából, s kiabálni kezdett az emberekkel. Egyikük a legmerészebb gorombasággal válaszolt, majd megijedt durvasága netáni következményeitől, és elordította magát. Gyertek, fiúk, végezzünk vele! Ezzel valamennyi paraszt mind a 15-en rávetették magukat apámra, és egy perc alatt agyonverték. Mint keselyük hada zúdult le a falura Kasíriból a vizsgálócsoport. Első dolguk természetesen az volt, hogy kiderítsék, mennyit tudnak áldozni a muzsikok a bűncselekmény eltitkolásáért. Nem tudom, milyen összegben állapodtak meg, csak annyit, hogy a vizsgálók megtalálták számításaikat. A holttestet felboncolták, és megállapították, hogy a halált agyvérzés okozta. Egy hét sem múlt el apám halála és temetése óta, amikor nagyanyánk lejött, meglátogatta apánk sírját, és a templomból egyenesen Hohjaincevékhez ment. A házaspár nem titkolta el a haláleset igazi okát.
De ne indítson eljárást, Olga Jakovljevna, semmi esetre se, sem maga, sem más rokon. Elképzelhetetlen, érti, elképzelhetetlen, hogy a vizsgáló csoport bevallaná, hogy megvesztegették. Ha kihantolnák is a megboldogultat, a második hullavizsgálat ugyancsak agyvérzést állapítana meg.
De tegyük fel, Olga Jakovljevna, hogy a vizsgálat teljes bizonyossággal felderítené, hogy gyilkosság történt. Az örökösök teljesen és véglegesen tönkre mennének belé. Cseremosnya falunak útszolván a teljes férfi lakosságát elhurcolnák, és kényszermunkára küldenék. Hallgassanak, Olga Jakovljevna.
Fyodor Mihajlovics levele bátyjához.
Sok könnyet ontottam apa halála miatt. A helyzetünk még borzalmasabb. Nem magamról beszélek, hanem a családunkról. Vannak-e a világon szerencsétlenebbek a mi testvéreinknél? Mardos a gondolat, hogy idegenek fogják felnevelni őket. Magamról mit mondhatnék? Nem vagyok nyugodt most. De ebben a lelkitusában érnek meg a rendkívül erős jellemek. A ködös tekintet kitisztul, az életbe vetett hit pedig tisztább és magasztosabb forrásból fakad. Lelkemet nem kavarják fel a korábbi heves kitörések. Minden csendes benne, mint az olyan ember szívében, aki mély titkok őrzője. Annak tanulmányozásában, hogy mit jelent az ember és az élet, elég szép eredményeket értem el. A jellemeket megtanulhatom az íróktól, akikkel életem legjobb részét szabadon és örömtelien töltöm. Bízom magamban. Az ember titok. Meg kell fejteni, és ha egész életedben ezt a titkot fogod fejtegetni, akkor ne mondd, hogy elvesztegetted az időt. Én ezzel a titokkal foglalkozom, mivel ember akarok lenni.
Egy másik levél.
Van egy ábrándom. Őrülté válni. Hadd nyüzsögjenek az emberek, hadd gyógyítsanak, hadd tanítsanak értelemre. Hiszen olvastad Hoffmann összes műveit, bizonyára emlékszel hát Albán jellemére. Hogy tetszik? Szörnyű látni egy embert, akinek hatalmában van az elérhetetlen. Egy embert, aki nem tudja, mihez kezdjen önmagával, aki játszadozik egy játékszerrel, amely nem más, mint Isten.
Alekszandr Jegorovics Rizinkampf orvos egy ideig együtt lakott vele.
Fyodor Mihajlovics, gömbölyded, kövérkész, szőke fiatalember, arca kerek, orra kisé pisze. Sötét szőke haja rövidre nyírva, magas homlok a gyér szemöldöke alatt nem túl nagy, mélyen ülő szürke szemek húzódnak meg. Orcája sápadt, kisé szeplős, arcbőre beteges, földszínű, ajka kisé duzzadt. Szenvedélyesen szereti a költészetet, de írni csak prózát ír, mert nincs türelme a forma kidolgozásához. A gondolatok úgy támadnak agyában, ahogy az örvényből felfröccsen a víz. Egyébként azokhoz az emberekhez tartozott, akiknek a környezetében mindenki jól él, de ő maga állandó szükséget lát. Irgalmatlanul meglopták. Ő azonban jó hiszeműségében nem akart a dolgok mélyére nézni. Még a velem való együttlakás is újabb kiadások állandó forrásává vált számára. Minden szűkölködőt, aki hozzám az orvoshoz fordult tanácsért, úgy fogadott, mint kedves vendégét. És meg is vendégelte.
Nekem volt szükségem erre. Mivel a szegény emberek életének a leírására vállalkoztam, örömmel ragadok meg minden alkalmat, hogy közelebbről megismerkedjem Pétervár proletáriaival.
A pénztelensége katasztrofális volt. Egy szép napon azonban valahogy másképp a megszokottól eltérő módon kezdett fel alá járkálni a halban. Döngő léptekkel, önérzetesen és szinte büszkén. Kisült, hogy 1000 rubelt kapott Moszkvából. Másnap reggel azonban ismét halk, félénk lépteivel óvakodott be a hálószobámba.
Alekszandr Jegorovics, a legalázatosabban arra kérem, adjon nekem kölcsön, ha a módjában áll az összeget nélkülözni, 5 rubelt.
De hát mi történt az 1000 rubeljével, Fyodor Mihajlovics?
Igen, sok pénz volt. Csak hogy ki kellett fizetnem az adósságaimat. A többit pedig biliárdon vesztettem el. Nem éppen az utolsó rubelig, de hát játék közben nagyon összemelegettünk az egyik partneremmel. Meghívtam ide magamhoz. És képzelje, Alekszandr Jegorovics, 1 percre kimentem a dolgozószobámból, és ez alatt eltűnt az utolsó 50 rubelem.
Dmitri Vasiljevics Grigorjevics visszaemlékezéseiből.
Egy reggel nyáron történt, Dosztojevszkij behívott magához. A díványon ült, mely egyúttal hálóhelyül is szolgált, s előtte kicsiny íróasztalán nagy alakú vaskos füzet feküdt, tel is teleírva apró gyöngybetűs írásával.
Ülj le, Grigorovics! Tegnap fejeztem be a másolást. Fel akarom neked olvasni. Ülj le is, ne szakíts félbe!
Az, amit így együltében, úgyszóván egy szuszra felolvasott nekem, hamarosan nyomtatásban is megjelent Szegény emberek címmel. Nyekraszovnak én olvastam fel Dosztojevszkij művét. Az utolsó lapoknál, amikor az öreg Gyevuskin elbúcsúzik Varenykától, nem tudtam magamon uralkodni. Hangom elcsuklott. Lopva rátekintettem Nyekraszovra, az ő arcán is könnyek peregtek végig. Bizonygatni kezdtem, hogy a jó ügyet sohasem szabad halogatni. Menjünk el most mindjárt Dosztojevszkijhez, a késői idő ellenére hajnali 4 óra felé járt. Gratuláljunk sikeréhez, és állapodjunk meg vele mindjárt regénye kinyomtatásában.
Levél Mihail bátyjához 1845. novemberben.
Hát testvér, azt hiszem, dicsőségem már nem is lehet nagyobb a jelenleginél. Mindenütt kimondhatatlan tisztelet, rettentő kíváncsiság személyem iránt. Megismerkedtem egy sereg igen rendes emberrel. Odojeszki herceg arra kér, tüntessem ki látogatásammal. Szollogub gróf a haját tépi kétségbeesésében, Panajev bejelentette neki, hogy van egy tehetség, aki sárba tapossa valamennyiüket. Szollogub lóhalálában sorra járt mindenkit, és amikor Krajevszkijhez belépett, rögtön azt kérdezte, ki az a Dosztojevszki? Hol láthatom azt a Dosztojevszkit? Krajevszki, aki senki előtt térdre nem borul, és mindenkinek megadja a magáét, azt felelte neki, hogy Dosztojevszki nem óhajtja önt megtisztelni azzal, hogy látogatásával szerencsélteti. Ez valóban így van. Az a rohadt arisztokrácia most azt hiszi, hogy megalázhat kivételes kegyeivel. Mind úgy tekintenek, mint valami csodát. A számot se táthatom ki anélkül, hogy minden sarokban ne arról beszélnének. Dosztojevszki ezt és ezt mondta. Dosztojevszki ezt meg azt akarja tenni. Bielinszki úgy szeret, hogy jobban már nem is lehet. A napokban tért vissza Párizsból Turgenyev, a költő, bizonyára hallottál róla. És már az első alkalommal olyan ragaszkodással, olyan barátsággal szegődött mellém, hogy Bielinszki azzal magyarázta, Turgenyev szerelmes lett belém.
A holtak háza.
Alekszandr Petrovics Miljukov, író, kritikus, a Petrasevszkij kör tagja.
Dosztojevszkijjel 1848 telén ismerkedtem meg. Az akkori művelt ifjúság számára nehéz idők voltak ezek. A februári párizsi forradalom kitörése óta Európa szerte váratlan események követték egymást. Felkelések robbantak ki Milánóban, Velencében, Nápolyban, Németországban, az osztrák-magyar monarchiában. Úgy tetszett, az egész európai világ újjászületik. Oroszországban azonban megállt az idő. A sajtó, a tudomány egyre keservesebb elnyomatásban senyvett. A társadalmi fejlődés gondolatát teljesen elfojtották. Külföldről csempész áruként egész sereg liberális szellemi könyv, tudományos, valamint szépirodalmi munka jutott be az országba. A francia, német hírlapokban, akármennyire kiherélték is őket, egyre másra jelentek meg a forradalmi hangú cikkek. Nálunk ezzel szemben egyre jobban elfojtották a tudományos és irodalmi munkásságot. A cenzúra hova tovább úgy félt a könyvektől, mint a tűztől. Pétervárat akkoriban kisebb körök, társaságok alakultak, eleinte csupán csak azzal a céllal, hogy baráti környezetben találkozzanak, elmondják egymásnak a legfrissebb híreket, eszmét cseréljenek, és szabadon beszélhessenek, anélkül, hogy avatatlan idegen fültől vagy nyelvtől kelljen tartaniuk. Dosztojevszki sokakkal ellentétben úgy vélte, hogy a nép türelmes megadással a felsőbb hatóságoktól várja sorsa jobbra fordulását. Ma is hallom lelkes hangját, amint Puskin költeményét mondja.
Megérem-e, hogy új korszak köszönt a népre, a cár intésére megdől a szolgaság. Barátaim, vajon megláthatom-e végre a szent szabadságnak tündöklő hajnalát?
Április 22-én, vagy jobban mondva 23-án, 1849-ben, 4 órakor értem haza Grigorjevtől, lefeküdtem és rögtön elaludtam. Legfeljebb egy óra múlva félállomban észrevettem, hogy gyanús és furcsa emberek jöttek be a szobámba. Karcsörrend, beleütődött valamibe. Mi történt? Kérdeztem felkelve az ágyból.
Parancs, olvassa.
Hiszen ez... Engedjék meg, hogy...
Semmi. Öltözzön. Megvárjuk.
Amikor öltöztem... Ők a könyveimet követelték, és kutatni kezdtek. Nem sokat találtak, de mindent felforgattak. Irataimat és leveleimet Zsineggel gondosan átkötötték. A rendőrfőnök rendkívül körültekintőnek bizonyult, benyúlt a kályhába, és csibukommal megkotorta a kihűlt hamut. A csendőrtiszt helyettes az ő parancsára felállt egy székre, felkapaszkodott a kályha tetejére, de lebillent a párkányról, nagy zaj csapva ráesett a székre, majd a székkel együtt a földre huppant. Az éber urak akkor meggyőződtek róla, hogy a kályha tetején nem volt semmi. Az asztalon hevert egy régi, összehajtogatott papírpénz. A rendőrfőnök figyelmesen szemügyre vette.
Vajon nem hamisé? Ezt meg kell vizsgálni.
A kapu előtt konflis állt. A konflisba beült a katona, aztán én, meg a rendőrfőnök és az alezeres. A fontanka felé mentünk a nyári kertnél levő Lánchídhoz. Nagy forgalom, rengeteg nép. Sok ismerőst láttam. Valamennyien álmosak és szótlanok voltak. Valami civil, de magasrangú úr fogadott. Egyre másra jöttek a kékruhás urak különböző áldozatokkal. Lassanként körülálltuk a civil urat, aki listát tartott a kezében. A listában Antonelli úr neve előtt ceruzával ez állt: ügynök a leleplezett ügyben. Szóval Antonelli, gondoltuk. Különböző sarkokba helyeztek bennünket, hogy ott várjuk meg, míg végleg el nem döntik, kit hova tesznek.
Levél Mihail bátyjához.
Köszönöm levelet, testvér. Nagy megkönnyebbülést és élményt jelentett. Azt írod, drága barátom, ne busuljak. Nem busulok én. Persze a Péter Pál erődben sivár és unalmas az élet, de mit csináljak? Időnként folytogat a torkom, mint régebben is. Étvágyom minimális, alig alszom, akkor is beteges álomképek gyötörnek. 5 órát alszom naponta, és már hajnali 4 után felébredek. Csak ez a keserves. A legnehezebb mégis az alkony, és itt 9-kor már teljesen sötét van. Van úgy, hogy éjjel 1-2-ig sem tudok elaludni, egy szóval nagyon nehezemre esik elviselni az 5 órányi sötétséget.
Aksaromov Dmitrij Dmitrijevicsnek, a Petrasevszkij kör tagjának emlékezése.
Még sötét volt, amikor a Péter Pál székesegyház tornyában megszólalt a harangjáték, és utána az óra elütötte a 6:30. Hamarosan észrevettem, hogy a földet frissen hullott hó borítja. Hangok hallatszottak. Úgy tetszett, az őrök valami okból izgatottak. Lassan megvirradt, a járkálás fokozódott, és egyre inkább érződött az erődbeli őrség feszült, gondterhelt állapota. E szokatlan, addig sosem észlelt jelenségek láttára csüggedtségem ellenére hirtelen megélénkültem. Kíváncsiságom, érdeklődésem percről percre fokozódott. Egyszer csak látom, hogy a templom mögül kocsik hajtanak elő. 1, 2, 3, és jönnek, és jönnek vég nélkül, és megállnak a fehér ház előtt, meg a templom közelében. Majd újabb látvány tárul szemem elé. Nagyszámú lovas csapat jelenik meg, egyik csendőrosztag a másik után is, megállnak a kocsik körül. Mit jelenthet mindez? Csak nem megint temetés. De akkor mire valók az üres kocsik? Csak nem érkezett el az ítélet kihirdetésének napja. Szívem feldobogott. Igen, persze, a kocsik értünk jöttek. Tehát vége? Április 22-től december 22-ig 8 hónapig voltam a magánzárkában. 8 hónapja nem láttam a napot. Valósággal megrészegültem a szemem elé táruló csodálatos téli képtől. Egyre újabb kocsik érkeztek, és azokból egymás után szálltak ki rabtársaink. Megöleltük egymást abban a tudatban, hogy rövid viszontlátásunk után ki tudja, milyen elválás következik.
Elég a búcsúzkodásból. Állítsátok fel őket!
Elsőnek Petrasevszkijt állították fel, utána Spesnyevet, majd Mombellit. Aztán a többieket. Összesen 23-an voltunk. Ezek után pap lépett elibén kezében feszület.
Ma meghalljátok az igazságos ítéletet. Kövessetek!
Fölvezettek a vérpadra. A menetet a pap vezette, kezében a feszület, s nyomában mi lépkedtünk libasorban a mély hóban. A négyszögben több ezred állt. Mindannyian tudni szerettük volna, hogy ezután mi történik velünk. Figyelmünk csak hamar a vérpad egyik oldalán felállított szürke karókra irányult. Mire valók azok a karók? Oda kötöznek, hadbíróság, főbelövetés. Két sorba állítottak, a városfalakra merőlegesen. Az első sor az alacsonyabbik, a vérpad oldalán állt. Petrasevszkijel kezdődött, utána sorrendben Spesnyev, Mombelli, Vov, Durov, Grigoljev, Tol, Jaszlzsemszki és Dosztojevszki következett. Ezek után egy mundéros hivatalnok rendre mindegyikünk előtt felolvasta az ítéletet, mely minden esetben így végződött.
A katonai bíróság összeesküvés, felségsértés és a lázadás kísérlete miatt a vádlottat golyó általi halálra ítélte, és az ítéletre a cár őfelsége folyóhó 19-én saját kezüleg ráírta: jóvá hagyom.
A legkisebb megbánás nélkül hallgattuk végig ítéletünket. Természetesen nem vállalhatok felelősséget mindenkiért, de azt hiszem nem tévedek, amikor azt mondom, hogy akkor, abban a pillanatban, ha nem is mindnyájan, minden esetre nagy többségünkben becstelenségnek tartottuk volna megtagadni meggyőződésünket. Nem, mi nem voltunk izgágák, sőt, talán éppenséggel ostoba ifjú emberek sem. A golyó általi halálos ítéletet korán sem tréfából olvasták fel. Szinte minden elítélt bizonyos volt benne, hogy végre is hajtják. És a halálvárásnak legalább 10 iszonyú, hasonlíthatatlanul szorongató percét éltük át. Ám azt, amiért halálra ítéltek, ama nézeteket, amelyek fogva tartották lelkünket, olyannak láttuk, mint amit nemhogy meg kellene bánnunk, de valami megtisztítónak, mártíriumnak éreztük.
A hivatalnok lelépett az emelvényről, azután fehér sipkát, köpenyt, leplet osztottak szét közöttünk, és a mögöttünk álló katonák segítettek felölteni a halotti ruházatot.
Jól festhetünk ezekben a lebernyegekben.
Testvéreim, halálunk előtt meg kell bánnunk bűneinket. A bűnbánónak megbocsájt a megváltó. Felszólítalak benneteket a gyónásra.
A pap eltávozott. Abban a pillanatban néhány katona odalépett Petrasevszkijhez, Spesnyevhez és Mombellihez. Karjuknál fogva levezették őket az emelvényről, odavitték a szürke karókhoz, és kötéllel mindegyiket külön-külön odakötözték.
Sapkát szemre húzni! Mi ez? Kész!
És nyomban ezután a vérpadnál álló 16 katona puskájával célba vette Petrasevszkijt, Spesnyevet és Mombellit. Iszonyatos pillanat volt. Látni a rájuk szegeződő puskacsöveket és várni, hogy most mindjárt patakzik a vér, és ők holtan rögnek össze. Ez iszonyatos volt. Feltelmes. Rémületes. Vége. Mindennek vége. Ekkor azonban megláttam, hogy a puskák, melyek eddig barátaimra voltak szegezve, hirtelen felfelé emelkednek, csövük égnek mered, Petrasevszkijt, Spesnyevet, Mombellit leoldozták a Póznáról, és visszavezették előbbi helyükre, a vérpadra. Hintó érkezett, egy katonatiszt, cári szánsegéd szállt ki belőle, és közölte, hogy a cár ő felsége megkegyelmez életünknek, és a halálbüntetés helyett kinek-kinek vétke szerinti büntetést szab ki.
Dosztojevszkijt 4 év szibériai kényszermunkára, majd életfogytiglani közkatonaságra ítélték.
Omszk, 1854. február 22-e.
Mihály, testvére, mondd meg az Istenét, miért nem írt el 4 éven keresztül egy árva sort sem? Rászolgáltam erre. Leváltam rólatok, mint egy karékenyér. Szerettem volna visszaforni, de nem tudok. Már egy hete, hogy abba hagytam a kényszermunkát. Emlékszel még, hogyan váltunk el, te kedves, drága, hőnszeretett bátyám? Alig, hogy elhagytál minket hármunkat, Durobot, Jastrzemskit és engem, elvittek, hogy vasra verjenek. Pontosan 12 órakor. Nyomott vagy 10 fontot, és nagyon kényelmetlen volt járni vele. Aztán nyitott szánokra ültettek, mindenkit külön, egy-egy csendőrrel, és a 4 szánnal, elől a futárral, útnak indultunk Pétervárról. Nehéz volt a szívem, és valami homályos, ellentmondásos, meghatározhatatlan lelki állapotba kerültem. Szívemben különös ajzottság dobolt, és csak tompán éreztem ernyedtségemet és bánatomat. Rettenetes fagyok jártak. Másnap ünnep volt, a falvak utcáin sehol egy lélek. Csodaszép téli nap volt. A pusztaságon átvittek, a pétervári, novgorodi, jaroszlávi és a többi útvonalon. Jelentéktelen kisvároskák. De mivel utazásunk egybeesett az ünneppel, mindenütt volt mit enni-inni. Borzalmasan átfagytunk. 10 óra hosszat egyfolytában ülni egy szánkon, és így tenni meg 5-6 postaállomást, szinte kibírhatatlan volt. Csontig átfagytam, és alig győztem később felmelegedni a melegben. A permi kormányzóságban 40 fokos hidegben vészeltünk át egy éjszakát. A kutyának sem kívánom. Szívesen beszélnék részletesen 6 napos Tobolszki tartózkodásunkról és ottani benyomásaimról, de most nincs rá idő. Csak annyit mondok, hogy a részvét, a legmelegebb szimpátia nagy boldogsággal ajándékozott meg minket. A régi száműzöttek, a dekabristák feleségei, mint hozzátartozóikról gondoskodtak rólunk. A parancsnok nagyon rendes ember volt, de Krivtsov, a várőrnagy, páriát ritkító gazember, goromba, pokróc, kötekedő, részeges fickó, és minden egyéb, ami undorítót el lehet képzelni. A kényszermunkára ítéltekkel itt Omszkban 4 éven keresztül kellett együtt élnem. Durva, dühös, elkeseredett népség. Ha tehették volna, eleve nem felfalnak minket. A katonai kényszermunka nehezebb a polgárinál. Előfordult, hogy rossz időben, esőben, locspocsban, vagy télen az elviselhetetlen zivankos idegben elhagyott az erőm. A padlón arasznyi kosz, az ember elcsúszhat és elesett rajta. Az apró ablakokat belepte a zuzmara. Az ablaktáblákon arasznyi jég. A mennyezet csepeget, mindenütt léghúzat. Mi meg akár a heringek a hordóban. 6 hasább fával megrakják a kályhát, meleg semmi. A széngáz ellenben elviselhetetlen. És így telik el a tél. Alkonyattól hajnalig nem lehetett kijárni a szükségre, mert a kaszárnyát bezárták, csak egy küblit raktak az előtérbe, és ettől elviselhetetlen bűz terjengett. Minden rab büdös, mint a disznó. Bolha, tetűs, vábbogár, temérdek. Enni kenyeret adtak és káposztalevest, amelyben 1/4 font marha hús járt volna fejenként. De a húst aprítva teszik a levesbe, és én sose láttam egy darabot se. Ünnepnap kása zsírtalanul. Böjtben káposzta vízzel, és úgy szólván semmi más. Rossz idegállapotom folytán elővett az epilepszia, de mellesleg ritkán jelentkezik. Tégy lépéseket az ügyemben, kéri meg valakit, járjon közbe az érdekembe. Nem helyezhetnének-e 1-2 év múlva a Kaukázusba? Az mégiscsak Oroszország. Ez a legfőbb kívánságom. Beszélj valakivel, a Krisztusra kérlek. Ne feledkezz meg rólam, testvér. Élnem kell, testvér. Ezek az évek nem múlnak el terméketlenül fölöttem. Pénzre és könyvekre van szükségem. Hiszen úgy 6 év múlva csak engedélyezik, hogy publikáljak. Sőt, talán előbb is. Hiszen
sok minden megváltozhat, és ezentúl sületlenséget le nem írok.
Alekszandr Jegorovics Vrangel Szemipalatyinszkban volt államügyész, ott, ahol katonai szolgálatát teljesítette Dosztojevszkij.
Fjodor Mihajlovics gyakran látogatta Iszájevékat, a gimnázium egyik tanárát és feleségét, Maria Dmitrievnát, aki túl a 30-on csinos, soványka szőke asszony volt, szenvedélyes, exaltált természetű. Fjodor Mihajlovicsa gyengéden, résztvevően bánt. Dosztojevszkij az asszony részvétét szerelemnek vélte, és belé szeretett ifjú lelke minden hevével. Egy napon komoran, kétségbe esetten állított be hozzám, és közölte, hogy Iszájevet áthelyezik Kuznyeckbe.
És Maria Dmitrievna hajlandó vele menni. Nem tiltakozik, hát ez az, ami felháborít.
Magán kívül volt kétségbeesésében. Megőrítette a gondolat, hogy el kell válnia Maria Dmitrievnától. Úgy érezte, ezzel vége az életének. Sohasem felejtem el a búcsú jelenetet. Dosztojevszkij zokogott, mint egy gyermek. Egy darabon elkísértük vele Iszájevéket. Póstabatáron utaztak, mert saját kibitkára nem tellett nekik. Indulás előtt betértek hozzám, és a búcsút pezsgőzéssel ültük meg. Dosztojevszkijnek módot akartam adni rá, hogy még utoljára egy kicsit turbékolhassanak Maria Dmitrievnával, ezért már otthon is jócskán felöntöttem pezsgővel drágalátos férjét. A hintomba magamhoz vettem, ahol úgy elaludt, mint akit letaglóztak. Fjodor Mihajlovics pedig átült Maria Dmitrievnához. Mentünk egyre tovább. No, de végül eljött a válás pillanata. Az én két kis galambom összeölelkezett, szemüket törölgették mind a ketten, én pedig lecibáltam a részeg alvó Iszájevet a kocsimból, és beültettem a fuvaros batárba, ahol tüstént horkolt tovább, nyilvánvalóan nem vett tudomást semmiről. Dosztojevszkij ott állt egy helyben, mint akinek földbe gyökerezett a lába. Fejét lehorgasztva, orcáján könnyek peregtek végig. Oda mentem, megfogtam a kezét, mint aki hosszú, mély álmából ocsúdik, nem szólt egy árva szót sem, csak beült mellém a hintóba. Hajnalra értünk haza.
Dosztojevszkij, amikor az asszony özvegyen maradt, egyenesen élete céljának tekintette, hogy gondoskodjék róla és árva fiáról, pásáról.
Ügyem szörnyen rosszul áll. A kétségbeesés szélén vergődöm. Még átérezni is nehéz, hogy mennyit szenvedtem. Olyan vagyok, mint a tébolyút. Rettegek, hogy máshoz megy feleségül. Akkor pedig Isten látja lelkem. A vízbe folyta magamat. Vagy borba a bánatomat. Ha nem jön közbe semmi, nagy bőjt előtt megnősülök. Hogy kit veszek el, úgy is tudja. Ma is engem szeret. Ő maga mondta ki az igent. Ó, ha tudnám, milyen asszony ez.
Második Sándor cárhoz, 1859. október 10-én.
Császári felség, én volt állam ellenes bűnös. Bátorkodom előadni hatalmas trónusa előtt legalázatosabb kérememet. Tudom, méltatlan vagyok császári felséged jó akaratára, és a legutolsó vagyok mindazok közt, akik remélhetik, hogy rászolgálnak uralkodói kegyeire. De sors üldözött vagyok, és felséges urunk irgalma végtelen. Bocsásson meg kérelmemért, és ne sújtson haragjával egy kegyelemben szűkölködő sors üldözöttet. Tavaly beadtam leszerelési kérelmemet, majd a leszerelési engedélyt megkapván Tver várost választottam lakóhelyemül, és oda költöztem. Betegségem azonban egyre jobban elhatalmasodik rajtam. Minden rohammal szemlátomást fogyatkozik emlékező és képzelő tehetségem, testi és lelki erőm. Betegségem végkimenetele, teljes elgyengülés, halál vagy idegösszeroppanás. Feleségem és mostoha fiamban, akikről gondoskodnom kell. Semmiféle vagyonom nincs, és a létfenntartásukhoz szükséges pénzt kizárólag irodalmi munkával biztosítom, amely a súlyos betegséggel különösképp nehéz és fárasztó.
császári felség, felséged akaratán múlik egész sorsom, egészségem, életem. Kegyeskedjék engedélyezni, hogy Pétervárra költözhessek, hogy a fővárosi orvosok gyógykezelését igénybe vehessem. Segítsen hozzá a megújhodáshoz, és ajándékozzon meg a lehetőséggel, hogy egészségemet helyreállítva hasznára lehessek családomnak, és bármi csekély mértékben, talán hazámnak is. Ön felség, olyan, mint a nap, mely egyaránt süt az igazakra és gonoszakra. Ön már boldoggá tette népe millióit. Tegyen hát boldoggá még egy szegény árvát, édesanyját, és egy szerencsétlen beteget, aki még most sem oldódott fel kitaszítottságából, és aki kész akár ebben a pillanatban odaadni életét cárjáért, népe jótevőjéért. Hódolattal és határtalan forró odaadással telve bátorkodom magam a császári felséget leghűségesebb és legodaadóbb alattvalójának nevezni. Fjodor Dosztojevszki.
Nikolaj Nikolajevics Strahov, író és filozófus, 1860-ban ismerkedett meg Dosztojevszkijjel.
Körülbelül havonta egyszer volt rohama. Néha azonban sűrűbben támadta meg a nyavaja. Megesett, hogy két rohama is volt egy héten belül. Egyszer magam is tanulja voltam Fjodor Mihajlovics egy átlagos erősségi rohamának. Ha nem csalódom, 1863-ban történhetett, éppen nagy szombaton. Későn 11 óra tájban feljött hozzám, és nagyon élénken beszélgettünk, hogy miről, arra már nem emlékszem, de annyit tudok, hogy valami fontos, elvont témáról volt szó. Fjodor Mihajlovics nagyon föllelkesült, és izgalmában felalá járkált a szobában, én pedig az asztalnál ültem. Éppen valami emelkedettet, örvendeteset mondott, és én egy megjegyzéssel alátámasztottam a gondolatát. Ekkor átszellemült arca fordult felém, láttam rajta, hogy lelkesedése a tetőfokára hág, egy pillanatra elhallgatott, mintha a szavakat keresni eszméi kifejezésére, és már kinyitotta a száját. Feszült figyelemmel néztem rá, vártam, hogy most mindjárt valami rendkívüli kinyilatkoztatást hallok. Egyszer csak furcsa, elnyújtott, artikulátlan hang tört elő nyitott szájából, és Fjodor Mihajlovics eszméletlenül vágodott végig a szoba közepén. A félkegyelmében pontosan leírja a nyavaja törős ruham részleteit, holott az orvosok szigorúan előírják az epileptikusnak, ne foglalkozzon ezekkel az emlékekkel, mert újabb rohamot okozhatnak, éppen úgy, mint más rohamának látványa. Nem egyszer hallottam Dosztojevszki szájából, hogy maga magát minden tekintetben realistának tartja, a regényei témáját alkotó bűnök, öngyilkosságok meg egyéb lelki torzulatok unos-untalan előfordulnak a valóságban, csak mi nem figyelünk föl rájuk. E meggyőződése hajtotta, hogy bátran ábrázolja a legkomorabb képeket. Az emberi lélek elfajzásának, bukásának ábrázolásában senki sem merészkedett olyan messzire, mint Dosztojevszki. Többnyire sietve, hajszoltan, határidőre dolgozott, majdnem mindig éjszaka. Éjfél tájban, mikor az egész ház aludni tért, egyedül maradt a szamovárral, és majdnem hideg, gyenge teát iszogatva dolgozott reggel 5-6 óráig. Délután 2-kor, sőt néha 3-kor kelt föl.
Fjodor Mihajlovics 1866-ban Bűn és bűnhődés című regényén dolgozott, s művészi módon szerette volna befejezni. De hogy tudott volna a beteg ember oly nagy terjedelmű regényt megírni? Azt tanácsolták neki a barátai, hogy gyorsíró segítségét vegye igénybe. 12 óra körül mentem el Fjodor Mihajlovicshoz, s 4 óráig maradtam nála. Ez alatt az idő alatt rendszerint 3-szor diktált, fél-fél órán keresztül, vagy néha valamivel tovább is, szünet közben pedig tejáztunk és beszélgettünk. Örömmel tapasztaltam, hogy Fjodor Mihajlovics kezd hozzászokni a ránézve újfajta munkához, s egyre nyugodtabbá s nyugodtabbá lesz érkezésemkor. Lassan-lassan már nem féltem a híres írótól, nyíltan, fesztelenül beszélgettem vele. Múltja különböző eseményeiről kérdezgettem, s ő készségesen válaszolgatott.
Egy megíratlan regény.
Egyszer elmondta azt is, hogy házas ember volt, felesége 3 esztendővel azelőtt halt meg, arcképét is megmutatta. Mindez lesújtóan szomorú volt. Megkérdeztem. Mondja, Fjodor Mihajlovics, miért emlékszik csak a bajra, a boldogtalanságra? Beszéljen inkább arról, amikor boldog volt.
Boldog? Sohasem voltam még boldog. Legalábbis nem úgy, ahogy álmaimban elképzeltem. Még mindig várom a boldogságot. Épp a napokban írtam a barátomnak, Wrangel bárónak, hogy minden sorscsapás ellenére ma is abban reménykedem, hogy új, boldog élet virrad rám.
Egyszer, amikor különösen zaklatott lelki állapotban volt, megvallotta, hogy élete válaszúthoz érkezett, és 3 lehetőség nyílik előtte. Vagy elutazik keletre, Konstantinápolyba és Jeruzsálembe, és talán mindörökre ott marad, vagy külföldre megy rulettezni, és szívvel, lélekkel beléveti magát ebbe a játékba, amely mindig is lenyűgözte, vagy végül másodszor is megnősül, és a családi életben próbálja megtalálni boldogságát. Azt tanácsoltam neki, hogy másodszor is nősüljön, és a családi életben keresse a boldogságát.
Maga azt hiszi, hogy megnősülhetek? Akad, aki hozzám jön feleség. Milyen asszonyt hozzak a házhoz? Okosat vagy jót?
Természetesen okosat.
Azt már nem. Ha választani lehet, akkor jót választok, hogy sajnáljon és szeressen. Maga, Anna Grigorjevna, miért nem megy férjhez? Nem kérték még meg?
2 kérőm is van. Mind a 2 igen derék ember, s nagyon tisztelem őket. De nem érzek irántuk szerelmet. Márpedig szerelemből szeretnék férhez menni.
Csak egy szerelemből? Helyes, helyes. A tisztelet egymagában nem elegendő a boldog házas élethez. Tudja-e, Anna Grigorjevna, hogy min jár az eszem? A sors összehozott bennünket, és most a regény megírása után mindennek vége szakadna. Hol fogom magát látni?
Ugyan, Fjodor Mihajlovics, csak a hegy nem találkozik a hegyel. Az ember találkozik a másik emberrel.
De mégis hol?
Társaságban, színházban, hangversenyen.
Mit ér az ilyen találkozás, ahol nem beszélhetjük ki magunkat? Miért nem hív meg magához, a családjához?
Mivel foglalkozott az utóbbi napokban?
Egy új regényen gondolkoztam, de nem tudom, hogyan fejezem be. Egy fiatal leány lelkét kellene látnom. A regény hőse egy művész. Már nem fiatal. Egy szóval velem teljesen egykorú ember. Idő előtt megöregedett, gyógyíthatatlan betegségben szenved, magarva, gyanakvó természet.
Miért rajzolja ilyen sötét színekkel a hősét, Fjodor Mihajlovics?
Látom, hogy nem szimpatikus maga előtt.
Ellenkezőleg. Nagyon is szeretem. Egy más ember, aki annyit szenved az életben, eldurvul. De a mi hősünk még mindig szereti az embereket.
Ez a művész életének eme fontos időszakában az önkorában levő, vagy 1-2 évvel idősebb leánnyal találkozik. Nevezzük anyjának. Szép név.
Megvoltam róla győződve, hogy Anna Vasziljevna Korvin Krukovszkájára, egykori menyasszonyára gondol. A szerző szavai szerint Ánya szerény, okos, jóságos, életvidám nő volt, s rendkívül tapintatosan tudott bánni az emberekkel. Szépe a hősnőnk.
Nem valami tüneményes szépség, de csinos. Nekem tetszik az arca.
Gyűlöletet kezdtem érezni Korvin Krukovszkája iránt. Nagyon idealizálja ányáját. Valóban ilyen?
Éppen ilyen. De hát mit is tudna nyújtani az öreg, beteg, eladósodott művész az egészséges, fiatal, életvidám leánykának? Vajon nem volna egy borzasztó áldozat a leány részéről? Nem bánná-e meg később, hogy hozzákötötte a sorsát?
Ha a maga ányája nem közönséges, könnyelmű nő, hanem jóságos és érző szíve van, bizony beleszerethet a maga hősébe. Nem tesz semmit, hogy beteg és szegény. A szerelem nem is volna áldozat az ő részéről. Ha szereti, önmaga is boldog lesz, és semmi oka se lesz a megbánásra.
Komolyan hiszi, hogy a leány őszintén és egész életén át szereteti. Képzelje el magát egy pillanatra az ő helyzetében. Képzelje el, hogy én vagyok az a művész. Szerelmet vallottam magának, kértem, hogy legyen a feleségem. Mondja, mit válaszolna?
Drezdába utaztunk. Mivel férjem nagy munkát tervezett, elhatároztuk, hogy legalább egy hónapig maradunk ott. Fjodor Mihajlovics nagyon szerette Drezdát. Elsősorban a csodálatos képtárat, meg a környékbeli szép kerteket. A városban számos múzeum és gyűjtemény van, és így Fjodor Mihajlovics, ismervén tudni vágyásomat, úgy gondolta, hogy ezek majd lekötik érdeklődésemet, és nem fogok hazavágyódni Oroszországba, amitől eleinte nagyon félt. A királyi képtárban férjem, a többi termet kihagyva, egyenesen a Sixtusi Madonnához vezetett. Ebben a festményben látta az emberi lángelme legmagasztosabb kifejezését. Később megfigyeltem, hogy férjem néha órákig áldogál megindultan, elérzékenyülve ezelőtt, a valóban páratlan szépségű kép előtt.
Egy másik lap Anna Grigorjevna visszaemlékezéseiből.
Külföldi utunkon viszonylag kevés volt a pénzünk, egy hét sem telt bele, és Fjodor Mihajlovics elvesztette minden készpénzünket. Akkor lázas fejtörés kezdődött, hogy honnét szerezzünk pénzt a játék folytatására. Zálogba kellett csapnunk minden értékünket. Néha annyit vesztett, hogy már csak egyetlen tallérja maradt, és akkor egyszer csak ismét melléje szegődött a szerencse. Egyszer degeszre tömött erszénnyel jelent meg, amelyben 217 frigyes aranyat számoltam össze, tehát mintegy 4300 tallért. De ez a pénz nem sokáig maradt a kezünkben, Fjodor Mihajlovics nem állta meg. Még le sem hűlt benne a játék izgalma, már is fogott 20 aranyat, visszament a kaszinóba, és elvesztette. Majd hazaszaladt újabb 20 aranyért, azt is elvesztette, és így alig 2-3 óra leforgása alatt, többszöri fordulóval az egész összeget eljátszotta. Eleinte sehogy sem tudtam megérteni, hogy nem rendelkezik annyi akaraterővel, hogy ne tegye kockára utolsó tallérját is. Bizonyos lealjasodást láttam ebben, amely nem méltó nagyszerű jelleméhez. Fájt látnom ezt a gyarlóságot drága férjemben. Csak hamar beláttam azonban, hogy ez nem puszta gyengeség, az akaraterő hiánya, hanem az egész embert hatalmába kerítő, elemi erejű szenvedély, amely ellen a legerősebb jellem is hasztalan küzd.
1867 őszén a félkegyelmű terve és kidolgozása foglalkoztatta Dosztojevszkijt. Régi kedves ötlete volt egy igazán tiszta jellemű embert ábrázolni, de ezt a feladatot szinte megoldhatatlannak érezte.
Levél Majkovnak, Genf, 1867. augusztus 28-án.
Ön azt írja, hogy megérzi az én távollétemet, de én még sokkal inkább az önét. Idegen földre kerültem, ahol nem csak orosz emberek, orosz könyvek, orosz gondolatok és gondok nincsenek, de még egy barátságos arc sem akad. Igazán nem is értem, miként lehet, hogy egy értelmes és érzőlelkű külföldre került orosz ezt ne vegye észre, és ne érezze fájón. Hogyan is lehet külföldön élni le az életet? A haza nélkül az élet csupa szenvedés, Isten bizony. Nekem szükségem van Oroszországra. Az íráshoz, a munkámhoz van szükségem rá. Nem szólva az élet többi oldaláról, de még mennyire. Mint a partra vetett hal, elveszítem az erőmet és a javaimat. Ön tudja, hogyan és milyen okok késztettek az elutazásra. A két fő ok, először nem csak az egészségemet, az életemet kellett megmentenem. A rohamok már hetente ismétlődtek, és ennek az idegi és agyi felbomlásnak az érzését és tudatát képtelen voltam elviselni. A második ok, a körülményeim. A hitelezők nem várhattak tovább. Amikor elutaztam, Latkin meg Pecsatkin már följelentett. Már csak az hiányzott, hogy lefogjanak. Mind a mai napig valóban teljesen egyedül vagyunk. Most úgy jöttem Genfbe, hogy tele vagyok elképzelésekkel. Egy regény. Ha Isten segít, jó hosszú lesz. És talán nem is rossz. Rettenetesen szeretem. Gyönyörrel és reszketve fogom írni. Most tehát 6 hónapi szakadatlan munka vár rám. Addigra azonban a feleségem szülni fog.
Ha férjem fölébredt, vagy hazajött, első kérdése volt, hogy van Szónya? Nincs semmi baja? Jól aludt? Evett? Órák hosszat elüldögélt ágyacskája mellett, énekelt neki, beszélgetett vele.
Ez a 3 hónapos védtelen cseppkis teremtés már kezd megismerni, megszeretni. Rám mosolyog, ha odalépek hozzá. Szereti hallgatni, ha nevetséges hangomon dalocskákat dúdolok neki. Nem sír, nem fintorok, ha megcsókolom. És ha közeledem hozzá, abba hagyja a sírást.
Május első napjaiban gyönyörű idő köszöntött ránk, és az orvos tanácsára minden nap kivittük a drága csöpséget a Jardin des Anglais-ba, ott aludt kocsijában 2-3 órát. Egy szerencsétlen napon azonban sétánk alatt az idő hirtelen megfordult, északi szél támadt, és a leányka nyilván megfázott, mert aznap éjjel köhögni kezdett, felszökött a láza. Május 12-én délután a mi drága kis Szónyánk örökre elaludt. Nincs erőm kifejezni azt a kétségbeesést, amely úrrá lett rajtunk. Szegény jó férjem viharos kétségbeesésében sírt, zokogott, mint egy nő. Kis kedvence hűlt teteme mellett állva, és csókokkal borította sápadt arcocskáját, kicsiny kezét. Gondolni sem lehetett arra, hogy Genfben maradjunk, ahol minden Szónyára emlékeztetett bennünket, és ezért elhatároztuk, hogy vövébe megyünk a Genfi tó partjára. 14 évig tartó házas életünknek ez volt a legszomorúbb nyara, amelyet 1868-ban ott töltöttünk. A nyár utóján világossá lett előttünk, hogy minden áron változtatni kell komor kedélyállapotunkon, s szeptember elején elhatároztuk, hogy Olaszországba megyünk. 4 évnél tovább terjedő önkéntes számüzetésünkben sok megpróbáltatáson mentünk át. Meghalt az első gyermekünk, Fjodor Mihajlovics betegeskedett, állandóan pénzzavarban szenvedtünk, a munka nehezen haladt. Fjodor Mihajlovicsot elfogta játék szenvedélye, és nem tudtunk visszatérni hazánkba. De a megpróbáltatások hasznunkra váltak.
Ördögök.
1869-70 telén Fjodor Mihajlovicsot új regény terve foglalkoztatta, melynek a következő címet akarta adni. Egy nagy bűnös élete. A második rész főszereplőjéül Tihon Zádonszkijt, a szent életű remetét választotta. Fjodor Mihajlovics nagyon sokat remélt ettől a művétől, irodalmi munkássága betetőzésének tekintette. Ez az elképzelése utóbb meg is valósult, mivel a tervezett regény számos alakja belekerült a Karamazov testvérekbe. Akkor azonban nem sikerült valóra váltania elgondolását, mert egy másik téma ragadta meg.
Nagyon bízom abban, amit most írok a Ruszki vesznyikbe, de nem művészi, hanem irányzatossági szempontból. Ki akarok fejteni néhány gondolatot. Nem bánom, ha művészetem csorbát szenved is ezáltal, de nagyon is kikívánkozik belőlem mindaz, ami eszemben, szívemben felhalmozódott. Ha pamflet lesz is belőle, de kimondom, ami a lelkemet nyomja.
Ördögök című regényéről van szó, amely 1871-ben jelent meg.
Levél Szolovjov költőhöz.
Azt hiszi, hogy vannak barátaim, vagy valaha is voltak. Igen, fiatal koromban, Szibéria előtt, akkor talán voltak igazi barátaim. De azóta néhány nagyon kevés emberen kívül, akik talán valamennyire húznak hozzám, sohasem voltak barátaim. Mikor annyi esztendei távollét után visszajöttem Szentpétervárra, a régi barátaim közül sokan meg sem akartak ismerni. És a barátok később is egész életemen át mindig csak a sikerrel egy időben jelentkeztek. Mihelyt elhagyott a siker, a barátaim is elhagytak. Új műveim sikerét a lakásomra ellátogató barátaim számán, buzgóságuk fokán, látogatások sűrűségén mérhettem le. Ma is emlékszem rá, hogy szaladtak hozzám a bűn és bűnődés sikere után. Aztán megint mindenki visszavonult. Ketten vagy hárman maradtak. Én ketten vagy hárman.
A halál.
Memento további életemre. Megírni az orosz Kandidot, könyvet írni Jézus Krisztusról, megírni memoárjaimat. Mindez legalább 10 évet vesz igénybe. És én most 56 éves vagyok.
1878. május 16-án tragikus csapás sújtotta családunkat. Lyosa, a legkisebb fiunk elhalálozott. Semmi sem jelezte előre a bajt. Fiacskánk amióta élt, virgonc, egészséges gyermek volt. Halála napjának reggelén is még vidáman gagyogott. Egyszer csak görcsbe rándult a fiúcska arca. A rángások azonban lassan a gyógyulást elősegítő nyugodt álomba mentek át. Annál jobban kétségbe estem tehát, amikor a fiúcska lélegzete egyszer csak megszűnt, s bekövetkezett a halál. Fjodor Mihajlovics megcsókolta a fiát, háromszor keresztet vetett rá, és azután zokogásban tört ki. Én is vele zokogtam, sírtak gyermekeink is, mert mindketten szerették drága kis Lyosánkat. Gyermekünk temetése után Fjodor Mihajlovics ellátogatott az optimai remetek lastromba. Onnan megbékélve, határozottan megnyugodva tért haza. Háromszor találkozott Ambroszki atyával, a klastrom akkori híres starecével. Az öreg szerzetes átszellemült, meggyőződést sugárzó szavai mély benyomást tettek rá. Az atya megkérdezte tőle, hívő vagyok-e, és Fjodor Mihajlovics igenlő válaszára megkérte, adja át nekem áldását, és üzenetképpen azokat a szavakat, amelyekkel később a Karamazov testvérekben Zosima atya vigasztalja a bánatos anyát. 1881. Január 26-án Fjodor Mihajlovics 1 órakor kelt föl, s elmondta, hogy egy kis baleset érte az éjjel. A tolszára leesett, s a szekrény alá gurult. Ezt a tolszárat nagyon szerette, s egyben cigarettatöltőnek is használta, azért félretolta a szekrényt, hogy fölvegye. Úgy látszik, a szekrény nehéz volt, az uram megerőltette magát, amitől hirtelen megpattant egy ér a tüdejében, s vér folyt ki a száján. De mivel nagyon kevés vér folyt ki, nem tulajdonított nagyobb jelentőséget az esetnek, s engem sem költött fel. Teljesen nyugodt volt, beszélgetett, stréfálkozott a gyerekekkel, s azután a Novoevrémiát kezdte olvasni. ebédelni akartunk menni, amikor Fjodor Mihajlovics hirtelen a pamlagra ereszkedett. 2-3 pillanatig hallgatott, és azután nagy rémületemre észrevettem, hogy vér borítja az állát, s vér fut le a szakállán. Elvesztette az eszméletét. Nem sokára megint magához tért, s az első szava ez volt.
Anya, kérlek, hívas azon a papot, mert gyónni is áldozni akarok.
Január 27-e. Nyugodtan telt el. A vérömlés nem ismétlődött meg, s Fjodor Mihajlovics láthatólag megnyugodott. Az éj folyamán többször megnéztem, s láttam, hogy drága betegem nyugodtan alszik. Mikor reggel 7 óra körül fölébredtem, az uram engem nézett. Hogy vagy, drágám?
Tudod, anyja, már 3 órája nem alszom, és egyre gondolkozom. Csak most jöttem rá, hogy még ma meghalok.
Hidd el, hogy életben maradsz.
Nem. Jól tudom, hogy ma meg kell halnom. Gyújtsd meg a gyertyát, anyja, és add ide az evangéliumot.
Találomra felütötte.
János pedig erősen tiltja vala őtet, mondván, nékem kell tőled megkereszteltetnem, te pedig hozzám jössz. Felelvén pedig Jézus mondta néki, hagy békét most nékem, mert így illik nékünk a mi tisztünknek minden igazságát bétöltenünk. És békét hagy a János néki. Hallod? Azt mondja, hagy békét most nékem. Tehát meghalok.
Nem tudtam visszatartani a könnyeimet. És olyat mondott nekem, amit nagyon kevés férfi mondhatna a feleségének, 14 évi házas élet után.
Jegyezd meg, anyja, hogy mindig forró szerettelek, és még gondolatban sem csaltalak meg soha.
1881. február 1-én volt a temetési szertartás az Alekszandr Nyevszkij zárda Szentlélek templomában. Engem a kapuban feltartóztattak, s a belépőjegyet kérték. A megboldogult özvegye vagyok. Ez pedig a lánya.
Sok Dosztojevszkij özvegy ment már be, sőt az egyik gyereket is vezetett magával.
Hisz látja, hogy mély gyászban vagyok.
Azok is gyászban voltak.
Kétségbe estem. De végül is sikerült bejutnunk. A tihvini temetőben az emberek fölmásztak a sírkövekre, a fákon ültek, s a rácsozatba kapaszkodtak. A menet lassan előre haladt, s minden küldöttség meghajtotta koszorúját a koporsó előtt. A közönség a koporsót a sír pereméig befette koszorúkkal, a többi koszorút darabokra tépték, s a leveleket, s a virágokat elvitték emlékül. Csak 4 órakor hantolták be a sírt, s én a gyermekeimmel a sírástól és éhségtől legyöngülve hazamentem. A tömeg azonban még sokáig nem oszlott szét.
Ljotková Szultánová, írónő.
Ha elgondoltuk, mennyi hiába való szenvedést kínlódott végig az, akit éppen most hantoltunk el a fagyott földbe. Ha felidéztük, mennyi erkölcsi és fizikai gyötrelem jutott osztályrészéül ennek a gyenge, csenevész, érzékeny és óriási embernek, pirultunk szégyenünkben.
Dokumentumjátékot hallottak Dosztojevszkijről. Az író naplója, levelei, özvegyének emlékirata és kortársainak feljegyzései alapján írta Zolnai Vilmos. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij Tomanek Gábor és Tomanek Nándor volt. Anna Grigorjevna Dosztojevszkája, Vencel Vera. Közreműködött Bodor Tibor, Botár Endre, Csupics Mária, Erdős Miklós, Gáti József, Györfi László, Jó László, Nagy Gábor, Örkényi Éva, Pándi Lajos, Regős Péter, Seres János és Újlaki László. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc. A felvételt Varga Károly és Hornyák György készítette, a rendező munkatársa Orbán Jenő. Dramaturg rendező Török Tamás. A felvétel 1981-ben készült, és legutóbb 2001. szeptember 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Királyi hétköznapok Szent László udvarában. László király számomra semmiben sem különbözik a többi Árpád-házi királytól, noha utóbb szent lett. Tehát valami speciális ténykedése, valami speciális jegye egészen biztosan volt, hogyha az utókor így megtisztelte őt. No de hát a nagy közönség, a történelem kedvelő közönség igazán keveset tud róla. Mit tud róla a történész, Vég Gábor?
Hát kiemelkedő uralkodója volt az Árpád-háznak, de a kérdésben rejlő probléma az adott, mégpedig az, hogy Szent Lászlónak elsősorban az egyház alapító tevékenységét, a politikai szereplését, az uralkodó közéleti szereplését ismerjük, és valóban problémát okoz most, amikor megpróbáljuk megrajzolni az egyes uralkodók arcélét, hogy talán Szent László az a jelentős magyar uralkodó, akiről a szaktörténészek is, mint emberről a legkevesebbet tudják. Ennek alapvetően két oka van. Az egyik ok az, hogy valóban páratlanul kevés forrás, kevés hiteles emlék maradt róla az életéről, másrészről pedig talán ő az az uralkodó, akinek az életét és tevékenységét az utókor leginkább idealizálta, és olyan magasságokba emelte, ami ilyen magasságból gyakorlatilag már az élő tevékenykedő ember szinte nem is látszik.
Csak név szerint tudjuk, hogy kik voltak a feleségei, kik voltak a gyermekei, ennyi, semmi többet.
Sőt, azt mondanám, hogy még ez sem igaz, hiszen az első feleségének a neve sem maradt fönn, csak tudunk róla, hogy volt egy első felesége is, akitől két leánygyermeke származott. Másrésztről a saját történetét, a saját életpályájának a történetét is csupán néhány évszámhoz tudjuk kötni, illetve a közéleti politikai szereplését tudjuk igazán hitelesen nyomon követni. Nagyon sok a hézag, mozaik szerűen ugyan meg lehet kísérelni, és érdemes is megkísérelni a személyiségének az összeállítását. Ez azonban minden bizonnyal kérdőjeleket hagy maga után.
Említetted, hogy egyház szervező tevékenysége kimagasló volt korábban. Nyilván nagyon sok pap, illetve egyházi ember dolgozott az udvarában, akiknek feltétlenül az volt a feladata, hogy megírják a történetét. Hol vannak ezek a történetek?
Ezek a történetek nem maradtak fenn. A leghitelesebbnek tűnő ábrázolások, amiről említettem, hogy erősen idealizáltak, harmadik Béla udvarában, illetve a 13. század elején születnek meg.
De hát ez 100 évvel később volt.
100 évvel később volt. Nem véletlen, hogy harmadik Béla uralkodására esik Lászlónak a szentély avatása is.
Azt mondtad, hogy keveset tudunk magáról az emberről, de hiszen fönnmaradt egy Hermája.
Ez a Herma azonban, ha bár már a 12. század elejéről van utalás arra, hogy ez az ereklye tartó mellszobor, hiszen végeredményképpen ez a Herma létezett, azonban az, amit ma a győri székesegyházban őriznek, ez egy 15. századi másolat, tehát nem az eredeti, és így Szent Lászlóról is elmondhatjuk, hogy hiteles ábrázolása nem maradt fönn. Vannak ábrázolásai pénzérméken is. A középkori magyar numizmatikában megtaláljuk ezeket. Például az Anjou-korban közkedvel dolog volt, hogy Nagy Lajos például a általa veretett érméknek a hátoldalára Szent László arcképét rakatta, ez azonban nem reális ábrázolás.
Mi lehet az oka annak, hogy a magyar királyok közül voltak jó nehányan, összesen 2 lett szent, István és László?
Hát általában a közép-kelet-európai országok nem dicsekednek túl sok szenttel. Például érdekességként megemlíthetem, hogy a legkatolikusabb országnak tekinthető Lengyelországban egyetlen egy uralkodót sem avattak szenté. Ugyanakkor a pogány övezetekkel, illetve mohamedán területekkel közeli országokban, például Szerbiában számtalan szentről tudunk. Az Árpádházból összesen 3 férfit avattak szenté, Istvánt, fiát Imrét, illetve Lászlót.
De Imre nem uralkodott.
Na most alapvetően a szenteknek mindenképp 2 csoportját elkülöníthetjük. Az egyik típust képviseli Szent István, aki egy állam alapító, illetve egyház alapító uralkodó, apostoli király. A másik típust képviseli László, aki viszont kétségtelen, és ez valós alapja a szentélyavatásnak, hihetetlen erőfeszítéseket tett a kereszténységnek a védelmére, a keresztény hitnek a terjesztésére. Ő tehát ez a második típusú országot és egyházat védő, illetve hitterjesztő szentnek a típusa.
Érdekes, pedig nem is volt legitim uralkodó, legalábbis nem úgy kezdte.
Igen, hát a szentélyavatásának a problémája is ehhez kapcsolódik, ugyanis harmadik Béla ugyanazzal a problémával küzd ebből a trónra kerülés szempontjából, mint László. A korabeli törvényesség szerint nem legitim uralkodók. 2 elv létezett ebben a korban. Az egyik ez a törvényesség legitimitás alapján trónra kerülés, a másik pedig egy sokkal praktikusabb elv, az alkalmasságnak az elve. Szent László, amikor uralomra kerül 1077-ben, van törvényesen megkoronázott legitim királya az országnak, Salamon, akivel már bátyja Géza, és aztán László is jó néhány éven keresztül rivalizál. Ugyanez a problémája van harmadik Bélának is, akit például az esztergomi érsek nem volt hajlandó királyá koronázni. Így aztán nagyon jól jött harmadik Bélának egy olyan valóban jelentős államalkotó, illetve állammegerősítő királynak a legendája, illetve kultusza, aki hasonlóképpen, mint ő, a legitimitás helyett az alkalmasság elvén került a trónra.
Különböző megemlékezéseket ismerünk Lászlóról. Az egyik, mint egy karizmatikus személyiséget mutatja be, aki igenis a trónra való. A másik pedig éppen azt akarja bizonyítani, hogy László semmiképpen nem akart földi uralkodó lenni. Most ez a 2 különböző vonal, hogy esik egybe az ő személyében?
László korában ennek a 2 vonalnak az összeegyeztetése semmiféle különösebb problémát nem okozhatott. Amit tudunk Lászlóról, az az, hogy gyerekkorától kezdve a politikai élet sűrűjében volt, rendkívül változatos a pályája, néhány konkrétumot azért itt talán érdemes korai életének a megrajzolásakor kiemelni. 1040 körül datálható a születése, akkor szüleivel együtt Lengyelországban van számüzetésben, és már gyerekkorában belecsöppen, 1048-ban történő hazatérése után belecsöppen a politikai harcokba, a trónharcokba, a különböző magyarországi politikai erők közötti rivalizálásba, és fiatal korában pedig már kitűnik katonai erényeivel, és ebben a krónikák, illetve a legenda mindenképpen hiteles. A külsejét is valamiféleképpen leírhatjuk, hiszen megegyeznek abban a krónikák, hogy vállal magasodott ki a többiek közül, csak nem 2 méter magas, tényleg ideális lovag eszményt kell elképzelnünk. Egy markáns arcélű férfinek képzelhetjük el, ha ez a bizonyos ereketartó herma nem is reális, minden esetre egy tekintélyt erőt sugárzó arcot kell magunk elé képzelnünk, aki nyilvánvalóan, és ebben viszont a krónika és a legenda torzít, ha nem is volt kifejezetten hataloméhes, de rendkívül céltudatosan tört a hatalomra, és bátyjának Gézának a halála után 1077-ben egyáltalán nem az a világi hatalomtól, a politikától elfordulni kívánó uralkodó képét mutatja, hanem egy nagyon céltudatosan, nem is csak hatalomra, hanem egyeduralomra törekvő királynak a képét.
Ugyanakkor Túróczi János a magyarok krónikájában a következőket írja. És bár a magyarok akarata ellenére választották meg királynak, sohasem tette fejére a koronát. Inkább áhítozott az égi koronára, mint a földire. Az élő király koronáját akarta, hogy törvényesen megkoronázzák, mert lelkének az volt a szándéka, hogy visszaadja a királyságát Salamonnak, maga pedig a hercegséget viseli, ha közöttük létrejön a biztonságos béke.
Most, ha értelmezni akarjuk ezt a szöveget, akkor több ponton meg lehet kérdőjelezni az igazság tartalmát. Az egyik, amit egész biztosan tudunk, hogy esze ágában se volt Salamonnak visszaadni a hatalmat.
Rendesen elzárva tartotta.
Tehát Salamonnal végig rivalizált, 1081-ig Salamon Pozsonyban van gyakorlatilag bezárva egy várba. Az volt a célja Lászlónak, hogy megakadályozza azt, hogy Salamon külföldre tudjon menni a német-római császárságba hadakat gyűjteni és ellene fordulni. Kényelmesebb volt a pozsonyi várban tudni őt.
Kivégeztetni nem akarta.
Végül is Salamon egy törvényesen koronázott király volt. 1081-ben el is érte, hogy Salamon lemondott a trónról, és ezáltal lehetővé vált Lászlónak az igazi, akkori értelme vett törvényesítése. Másrészről a hercegséggel, a korabeli szóhasználaton, a dukátussal kapcsolatban is vannak gondok. Épp az egyeduralmi törekvéseit mutatja, hogy a korábbi szokással ellentétben az ő uralkodása alatt nincs hercegség, nincs dukátus. Most tudnunk kell, hogy ez a hercegség a 11. században, 12. században azt jelentette, hogy az uralkodó családnak a királyon kívül legtekintélyesebb tagját és a várható trónörökös, mindegy részhatalmat kapott az országon belül, ez volt a hercegség vagy dukátus. Így például László is a dukátus ura volt bátyjának, Gézának az uralkodása alatt. László uralkodása alatt azonban ezt nem töltik be. Ez is mutatja, hogy nagyon erőteljesen koncentrálja a hatalmat.
Ugyancsak Túróczi ír arról, hogy mi szelíd, mi kedves uralkodó volt. Ezért minden ítéletében enyhítette a törvények szigorát, mindig az irgalmas szelídséget alkalmazta.
Hát ez megint egyértelmű, hogy egy torzítás, illetve a szentélyavatást követő legendaképzésnek az egyik eleme. Ha ugyanis tételesen megvizsgáljuk Lászlónak a 3 törvénykönyvét, amiből ugyan lehetséges, hogy az egyik még az ő uralkodás előtt született, hát abszolút nem egy ilyen irgalmas törvénykező képe rajzolódik ki. Közismert, talán én nem is részletezném, hogy Szent Lászlónak a törvényei páratlanul szigorú törvények voltak, aki egy tyúk értékén felül lop, halállal bűnhődik, és lehetne folytatni a sort. Valójában itt nem kegyetlenség nyilvánult meg Lászlónak a törvénykezésében, hanem az, hogy az István halálát követő évtizedek nagyon szétzilálták a feudális jognak a kezdődő rendjét, és így valóban, főleg a magántulajdon elleni vétségeknél hihetetlen szigorra volt szükség ahhoz, hogy az európai, akkori európai jogrend megszilárduljon. Aki majd enyhíteni fog, az nem László, hanem
Kálmán.
Könyves Kálmán, aki alatt valóban már, mivel a viszonyok is rendeződtek, enyhébb törvényekkel lehetett irányítani.
Történelmi léptékkel mérve nem sok idő telt el első István és László között. Mégis Lászlóra, mint a lovakkor előre tolt eszményére gondolunk. Változott-e valamit az ország, a kultúra, a közízlés Magyarországon? Istvántól Lászlóig.
Kimutathatóan nagy változásokat semmiképp sem lehet látni. Szent Lászlónak ez a lovak kultusza Megint azt kell mondanom, hogy nem elsősorban a saját korának a változásait mutatja, hanem azt, hogy először a már említett harmadik bélakorabeli időkben, majd aztán különösen az Anjou időszakban Szent László körül lehetett egy olyan előképet megfogalmazni, amelyik rendkívül jó történeti előzménynek számított, tehát az igazi lovakkor a magyar történelemben a 14. század, és ez a lovakkor alkotja meg azt a lovakirály eszményt, amire kétségtelenül alapot szolgáltatott Szent László azzal, hogy a saját korának egy kifejezetten kiváló hadvezére volt, stratéga, ő állította össze a hadrendet, és erre vannak fontos utalások a 11. század végének jelentős ütközeteiben. Ő volt az első olyan uralkodó, aki valóban az istváni államterülethez képest jelentős hódításokat mondhatott magának, például az ő uralkodása alatt hódítja meg a Magyar Királyság Horvátországot. Ő az, aki sikeres hadjáratok tömegét vezeti, ő az, akiről tudjuk, hogy személyesen is részt vesz ezekben az ütközetekben. Valóban azok a legendák, amelyek a haditetteiről szólnak, nyilvánvalóan igazságtartalmúak.
Erről is van egy történetünk. Végre is boldogságos László herceg meglátott egy pogányt, aki lovának a hátán egy szép magyar lányt vitt. Szent László abban a hitben volt, hogy a váradi püspök lánya az, és bár súlyosan meg volt sebesülve, mégis nagysebesen üldözőbe vette lován, melyet szögnek hívtak. Mivel nem tudta utolérni, nem tudta lándzsájával ledöfni. Oda kiáltott tehát Szent László herceg a leánynak, és mondta: szép hugom, ragadd meg a kunt az övénél fogva, és ránzsd le a földre. Meg is tette a leány. Boldog László herceg lándzsával leterítette a kunt, és mikor már a földön feküdt, meg akarta ölni. A leány nagyon kérte, hogy ne öljen meg, sőt, hogy eresze szabadon. Ebből is kiviláglik, hogy az asszonynak nincs hite, mivel alig, ha nem bűnös szerelemből akarta őt megszabadítani. A szent herceg azonban sokáig viaskodott a kunnal, és miután az inát elvágta, meg is ölte. De a leány nem a püspök leánya volt.
Ez az a legismertebb történet, amely Szent László körül szövődött, de azt hiszem a gyerekek számára is ismertek azok a csodatevéseivel, illetve életének különböző eseményeivel kapcsolatos történetek, legendák, amelyek körül szőtték az alakját. Szent Lászlóról már a 12. században népi énekek szólnak az irodalomtörténészek szerint, tehát mindenképpen kimondható, hogy a keresztény egyháznak a szentélyavatási ritusa és a köré fonódó szentségével kapcsolatos legendák egy erős alátámasztást nyernek a népi irodalom, a népi énekek, a históriás énekek, a mesék szintjén is, és ez az, ami őt az árpádházi királyok közül nagyon magasra emeli az utókor szemében.
A szentélyavatása idején latinul íródott, ma már magyarul ismeretes a vers: üdvözlégy, kegyes király, dicséretre méltó László, tisztességünk és pártfogunk, jámbor, erős, jó gyámolunk, légy hazánknak fáradhatatlan védője és vitéze. Ó, Szent László király, ó, oszlopa a keresztény lovagságnak, ó, erős reménysége nemzetednek, nézd a téged kereső nép ájtatosságát. No, ebből az ájtatos hangulatból engem csak az zökkent ki, hogy én úgy tudom, hogy őt kérték fel az első keresztes hadjárat vezetésére. Noha azt hiszem, hogy az ő életében még Magyarországon nem is volt keresztes hadjárat.
Sőt, nem csak Magyarországon nem volt keresztes hadjárat, hanem egyáltalán még nem volt keresztes hadjárat. Ez megint egy nyilvánvaló utólagos legenda, ugyanis szentélyavatását közvetlenül megelőzően 1188-89-ben a harmadik nagy keresztes hadjárat ez Magyarországon keresztül vezetett. Magyarország hagyományos útvonala volt a Szentföldre induló szárazföldi seregeknek, és nyilvánvalóan ideológiailag, sőt propagandisztikus célból is nagyon kedvező volt előképet bemutatni. Így kerül bele a legendájába és a krónikába is az, hogy halálát közvetlenül megelőzően az európai nagyhatalmak, illetve a pápa fölkérte volna őt keresztes had vezetésére. Most tudnunk kell, hogy 1095-ben hal meg Szent László, és csupán fél évvel a halála után hirdeti meg II. Orbán pápa az első keresztes hadjáratot a Szentföldnek a visszafoglalására. Annyit reálisan lehet talán tudni, hogy foglalkoztatta Lászlót egy szentföldi zarándoklat dolga, de hát a zarándoklatot és a keresztes hadjáratot azért nem szabad összemosni. Itt megint arról a tipikus utólagos legendateremtésről van szó, ami aktuál politikai célokat szolgál a legenda megszületésekor.
Azt mondjuk, hogy 30-valahány éves korában koronázták meg. Egész életét tulajdonképpen hadviseléssel töltötte. Mit csinált ez időtájt az udvar? Tudjuk, hogy az ő korában az Árpádházi udvarok még vándoroltak. Egyáltalán volt-e udvara, és ha igen, akkor merre vándorolt?
Volt udvara, hát az akkori hagyományos udvar helyszínek szerepelnek nála is, tehát Székesfehérvár, illetve Esztergom, de azt is tudjuk, hogy nagyon szívesen időzött dömösi kúriájában. Ez a dömösi kúria egyébként tragikus eseménynek a szintere volt korábban, hiszen apja Béla itt Dömösön halt meg, méghozzá eléggé fantasztikus módon rádölt a fa trónusa. Minden esetre itt Dömösön volt Lászlónak is az egyik kedvelt tartózkodási helye, és emellett ugyanazt csinálta, mint elődei és még jó néhány utóda is, az udvar tartásával körbejárta az országot és felélte azokat a jövedelmeket, amelyeket neki királyi jogon jártak. Amikor épp itthon volt. Emellett nagyon sokat utazott egyházalapítási célzattal is. Például, és ez a szentélyavatását nagyban befolyásolta, ő alapította a somogyvári Szent Egyed Bencés kolostort, amely a francia alapítású kolostor volt, és ez a tevékenysége, valamint az egyházmegye szervező tevékenysége, hiszen ő szervezte meg a váradi püspökséget, illetve a zágrábi püspökséget Horvátország meghódítása után, nem véletlen, hogy Váradra is temetkezett, és Váradon alakult ki a sírja körül egy rendkívül erőteljes középkori kultusz. Az összes későbbi árpádházi királyok a királyi esküjüket az ő váradi sírjánál tették le. Bírósági központ volt, Szent László váradi sírjánál tett tanú esküvések, azok perdöntőek voltak, hogy ilyen erős kultusza volt, és az se lehet véletlen, hogy luxemburgi Zsigmond ragaszkodott hozzá, hogy Szent László mellé temessék el Váradon.
Lászlót is utóba vatták szenté, de hiszen ez természetes. Az utókor kiegyezhet-e azzal, hogy László valóban olyan nagyszerű figurája volt a magyar történelemnek, a magyar egyház történetnek, hogy megérdemelte ezt a kiváltságot?
Én azt hiszem, hogy mindenképpen igennel lehet válaszolni erre a kérdésre. Egyrészt valóban rendkívül sokat tett a keresztény egyház megszilárdításáért, másrészt pedig oszlopos érdemei vannak abban, hogy a Szent István által létrehozott magyar királyság véglegesen megszilárdult, ugyanis az őt megelőző 30-40 évnek a szétzilálódó viszonyai után valóban egy ilyen erőskező államszervező királyra volt szükség, hogy a középkori magyar királyság végérvényesen Európa meghatározó államává tudjon válni.
Elköszönünk Szent László udvarától, legközelebb második Ulászlónál találkozunk. A zenei munkatárs Szendrői Sándor nevében is búcsúzik a szerkesztő Marsa Léva. A felvétel 1990-ben készült, és legutóbb egy évvel később, április 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.